16 óra.
Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szutor Katalin, festő, restaurátor, művésszel, Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégem a budapesti stúdióban Szutor Katalin, festőművész, restaurátor. És mivel régóta ismerjük egymást, engedjék meg a hallgatók, hogy a beszélgetésben is tegeződjünk. Kati, mikor gondoltál először komolyan arra, hogy az élethivatásod a képzőművészet lesz?
Én azt hiszem, mert hogy itt az emlékeimre kell hagyatkoznom, hogy ez már egészen kisgyerekkorban eldőlt. Tehát amikor egyszer ceruzát kaptam a kezemhez, onnantól kezdve nem voltam hajlandó letenni. És fennhangon szóltam, hogy én festőművész leszek, vagy grafikus.
Akkor ez így óvodáskorra tehető?
Hát gyakorlatilag igen.
Volt-e valami családi késztetés, egyfajta örökség, vagy példa a festészet, vagy a képzőművészet iránti vonzalmadban?
Édesapám egy rendkívül ügyeskező ember volt, és tulajdonképpen valamikor szobrászművésznek készült, de az idők során sajnos megbicsaklott az ő karrier lehetősége, úgyhogy félbeszakadt ez a történet, de a rendkívüli vonzalma a művészetek iránt az nagyon erőteljes volt. És nagyon gyakran bevezetett minket a képzőművészet különböző technikáiba, tehát festés, rajzolás, folyamatosan tanította azt, hogy hogyan tartsuk az ecsetet, hogyan kell egy korrekt vonalat meghúzni.
Akkor már óvodás korodban kitűntél a rajzaiddal?
Gyakorlatilag akkor csak a vágy volt meg, tehát akkor igen. Ugyanazt az ákombákomot rajzoltam, mint minden kisgyerek, csak megvolt ez a folyamatos kívánság, igen, hogy mindig rajzolhassak.
Igen, ezt azért kérdezem, mert az én emlékeimben az él, hogy időnként az óvodások rajzait kiállították, kitették a fali újságra, és akkor amikor az én rajzom egyszer kikerült, az nagy büszkeséggel töltött el, de nekem ez egyben a kezdet és a vég is volt. Neked pedig innen indult a festői és restaurátori pályád. Gondolom, hogy az iskolában aztán erre ráerősítettek, általános iskolában, hiszen ott már a rajz azért egy készségtárgy, amit osztályoznak is.
Igen, igen, az általános iskolában természetesen ott már némi vezérelve alapján elkezdték tanítani a gyerekeket. Na most nekem ott már komoly sikereim voltak, úgyhogy nagyon sok rajzpályázaton vettem részt, amit nagyon élveztem, szerettem a kihívást, szerettem tervezni, szerettem ezzel foglalkozni, és sorra nyertem meg a különböző versenyeket, úgyhogy a szüleim mindig megdöbbenve tapasztalták, hogy újabb ajándékcsomag érkezik, amit a versenyeken sikerült megnyernem.
És volt-e ebben az időszakban, ugye az általános iskolai rajz tanulmányait során olyan rajztanár, aki így a tehetséggondozásra is hangsúlyt fektetett, vagy ez így ment a maga útján, és a te tehetséged az magától bontakozott?
Hát igazából magától bontakozott, mert a rajztanára sajnos nem vette jó néven ezt a nagyon erőteljes ambíciót.
Na hát ez egészen meglepő és érdekes, mert hát végeredményben ez egy tanárnak is szakmai siker, hogyha a tanítványa azon a területen kitűnik, amit
igen,
ő oktat.
Igen, én inkább úgy éltem ezt meg, hogy irritálta őt ez a féktelen ambíció.
Értem. Eldöntötted ezek szerint az általános iskola végén, és ez elég egyértelmű volt számodra, hogy a képző és iparművészeti szakközépiskolát választod.
Igen, 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 természetesen.
Tehát ez középiskolának.
Igen, igen, ez az
iskola. Tehát ez egyértelmű volt.
Igen, igen, egyértelmű volt, mert igazából semmi másról nem akartam hallani, tehát hogyha jöttek az okos gondolatok innen-onnan, hogy ezen kívül azért létezik még más is a világon, akkor ezeket mind elhesegettem, hogy engem csak a festészet és csak a művészet érdekel.
Tulajdonképpen azért ez egy kegyelmi állapot, hogyha valakit a sors meg az égiek ilyen egyértelműen rá irányítanak egy pályára, illetve olyan tehetséggel ruházzák fel, hogy egyértelmű a pályaválasztás. Hát hiszen annyi fiatalnak okoz ez komoly fejtörést.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy komoly adomány az égiektől. Ez az úgynevezett talentum, amit valószínűleg úgy kapunk, mert az ember különben nem tudná ilyen erőteljesen végigvédni ezt az egész utat.
Említetted, hogy édesapátok irányított benneteket, tehát akkor vannak testvéreid.
Igen, két testvérem is van. Van egy kicsit idősebb, 2 évvel idősebb, és egy 16 évvel fiatalabb húgom.
Ők ugyanakkor nem követték ezt a vonalat, ezt a hivatást?
Nem követték, de mindegyik testvéremnél megvan a kézügyesség maximálisan, és a szép érzék. Tehát akár színekben, akár bármit el kell készíteni, azt nagyon gondosan és nagyon ízlésesen csinálják.
Azt olvastam rólad, hogy már középiskolás korodban elkezdtél ikonfestészettel is foglalkozni. Mi érdekelt, mi vonzott az ikonfestészetben?
Gyakorlatilag egy osztálykiránduláson voltunk a Szentendrei Szerbegyházi Múzeumban, és hát tulajdonképpen ott találkoztam igazából először az ikonokkal, és annyira meghatott, megfogott az a örök világ. Gyakorlatilag az ikonok egy ilyen térbeli időtlenséget mutatnak, és mindegy, hogy melyik században készültek, mindegyiknek ugyanolyan erős hatása van. És ez a hatás, ez engem teljesen lenyűgözött. És gondoltam, hogy megpróbálom kikutatni, hogy milyen technikával, milyen módszerekkel, hogyan készültek. És ugye autodidakta módon, mert akkoriban erre nem volt lehetőség, hogy akár az egyházkebelén, vagy bármilyen úton, módon az ember megtanulhassa az ikonfestés rejtelmeit. Úgyhogy szakkönyvek alapján elkezdtem őket gyűjteni, elkezdtem olvasni, és megpróbáltam a különböző technikákat olyan szinten kifejleszteni, hogy megfeleljen a kritériumoknak.
Tehát akkor ez már középiskolás korodban elkezdődött.
Hát ez ugye vége felé. Vége felé.
És a családból a vallás iránti érdeklődést magaddal hoztad, vagy ez így a képzőművészet kapcsán támadt benned?
Édesanyám rendkívül vallásos volt, de hát ugye azokban az időkben azért ez egy kicsit ilyen csendesen a négy fal között volt ez a vallás felé fordulás megengedett. Úgyhogy édesanyám imakönyvét látva, és az imakönyvében ezeket a nagyon szép ábrázolásokat, ez természetesen felkeltette az érdeklődésemet.
Fölmerült bennem, hogy a középiskola elvégzése után, ugye a képzőművészeti, akkor még főiskola volt, most már egyetem, oda jelentkeztél, és festőművész, restaurátor, jól mondom a párosítást, vagy festőrestaurátor művész, mert ezt kétféleképpen is olvastam, a szak elnevezését.
Igen, tulajdonképpen az utóbbi, tehát a művészrestaurátor a helyes kritérium. A festőművészet az sajnos az egy teljesen más külön ágat képez az egyetemen.
Igen, tehát akkor a korrekt meghatározás, hogy te festőrestaurátor művész vagy.
Igen, és ez ott kapcsolódik a két szak egymáshoz, hogy az első 2 éves képzésben általános művészképzés van, amit persze már jó alapokkal kellett elindítani. Tehát a felvételin kritérium volt az, hogy festeni, rajzolni az ember nagyon jó szinten tudjon. És innentől kezdve 2 évig általános képzés volt, ami azt jelentette, hogy a festészetnek és a rajznak nagyon nagy szerepe volt a képzésben. Heti 5 alkalommal legalább 3-4 órán keresztül rajzoltunk. De szabad kezet kaptunk, hogy milyen technikával akarjuk kibontani a művészetünket. És ez időtájt festőművész irányításával dolgozhattunk a műtermekben, és a festőművész tanárunknak az volt az elképzelése, hogy addig felejtsük el azt, hogy restaurátorok akarunk lenni, mert befolyásolja a művészeti szabadságunkat. Tehát, hogy teljesen szabadon szárnyaljunk, és ne arra készüljünk, hogy egy igen kötött szakmára készülünk tulajdonképpen.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert visszakanyarodva az ikonfestészethez, amely iránt, mint mondtad, már középiskolában föltámadt az erős érdeklődésed, az ikonfestészetre az ember azt gondolja laikusként, hogy ez az alkotóművészet kategóriája, bármennyire is kötött keretei vannak, és kötött szabályai. A restaurátor munka, az pedig egy reproduktív művészi munka. Tehát ikonfestészet kontra restaurátori munka, mondhatjuk-e így, tehát hogy mind a kettő jelen van az életedben, de a kettő mintha két különböző művészi irányultság lenne, vagy pedig sokkal inkább arról van szó, hogy kiegészítik egymást. Mi a közös bennük?
Én azt gondolom, hogy abszolút közös tőről indul a történet, mert mind a kettőnek megvannak a nagyon komoly, szigorú szabályai, feltételei. Ugye az ikonoknál megvannak a nonizált ábrázolás technika, a restaurálásnál pedig megvan az, hogy az adott korban, ugye vegyük akár a középkort, az adott korban milyen technikával dolgoztak a mesterek. És a közös még a kettőben az, hogy nem szabad eltérni ezektől a szabályoktól. Tehát az ikonoknál a kánonok által kijelölt ábrázolás technikáktól, a restaurálásban pedig, hogy mindenképpen az eredeti mű éljen. Tehát a restaurátornak alázatot kell gyakorolnia, hogy az, amit ő csinál, az mellékes. Csak is az eredeti mű élhet, és az lehet a legdominánsabb. Igen, tehát itt van igen, a közöstő benne, itt, hogy itt mind a kettő alázatot. Igen, alázatot kíván.
Igen, erre még majd visszatérnek, ez egy nagyon fontos fogalom, kulcsfogalom, úgy érzem a te művészi pályádon. Azok alapján gondolom ezt, amit olvastam, meg tapasztaltam veled kapcsolatban. Restaurátorként középkori és barokk festményekkel és szobrokkal foglalkozol. Dolgoztál a 18. századi késő barokk művész Franz Anton Malberts hatalmas oltárképén.
Igen.
Mit jelentett számodra ez a munka? Erről az oltárképről annyit tudok, hogy a szombathelyi székesegyházat 1945-ben ért bombatámadáskor ezernyi darabra szakadt. És ezt többet magaddal, ezt a hatalmas oltárképet, ami egy vizitációs kép, tehát Mária és Erzsébet találkozását ábrázolja, ezt többet magaddal hoztad helyre. Mit jelentett számodra konkrétan ez a munka, ez a restaurátori feladat?
Hát ez egy nagyon nagy kihívás volt ez a feladat. Ugyanis ez a Szépművészeti Múzeumnak a raktárában volt évtizedeken keresztül, Csipke Rózsika álmat aludt ez a fantasztikus nagy oltárkép. Azt el kell mondanom, a méretei azok nagyon jellemzőek. 9 méter magas, és 4,5 méter széles. Félkörívben záródó a tetején. Na most, ugye, ahogy említetted, a háborúban egy detonáció következtében ripityomra szakadt, egész konkrétan 198 darabra. És ez egy hatalmas mappában kapott elhelyezést évtizedeken keresztül, majd egyszer felhozták hozzánk a restaurátor műhelybe, hogy nézzük meg, hogy mit lehetne kezdeni ezekkel a szétszakadt darabokkal. Engem nagyon lelkesített, őrületesen lelkesített a feladat, és elkezdtem a műteremben ezeket a puzzle darabokat széthordani. Na most az még hozzátartozik, hogy voltak benne 1,5 méteres darabok, centis darabok, tehát teljesen különböző igen. méretűek, de megpróbáltam ezeket a szakadások mentén összeilleszteni, hogy rögtön kiderüljön, hogy van-e esély arra, hogy ezt a képet valaha lehet rekonstruálni. Na most a Malberts egy olyan hatalmas nagy ívű mester volt, és ez a munka gyakorlatilag az utolsó munkája volt, letette az ecsetet és elhunyt. Tehát mindenképpen fontos volt, hogy újraélesztük ezt a képet, és hát Szombathelynek is legyen egy olyan oltárképe, ami oda készült. Jelenleg egy 19. századi jelentéktelen mű tölti be a főoltár szerepét. Tehát mindenképpen azt akartuk, hogy életre keljen ez a csodálatos ragyogó mű.
És életre kelt, megcsináltátok?
Hát tulajdonképpen részben. Részben, tehát nem teljesült ki az egész, mert különböző technikai dolgok miatt megrekedt a dolog. A képnek az a része készült el, amelyik a középső rész, egy 3x3 méteres szakasz, ahol Mária és Erzsébet alakja látható. És a mesternek a kiváló festészeti technikáját itt ezen a felületen nagyon jól nyomon lehet követni, csodálatos.
Én azt gondolnám, hogy ha valaki egy ilyen témán dolgozik, ugye, mint Mária és Erzsébet találkozása, és azt az ösztönzést érzi, hogy újra lelket lehelni, megjeleníthetővé tenni, élvezhetővé tenni ezt az alkotást, újra világra szülni. Ebben ott van ez az alázat, amit említettél, és És talán egyfajta imádság is ez, hogyha valaki ezzel a témával foglalkozik. Laikusként én úgy képzelem el, hogy egy ilyen szakrális témát kidolgozni, újra élővé tenni, újra valóságossá tenni, ez valamiféle belső áhítatból is fakadhat, illetve egy áhítatot vált ki az ebben dolgozó művészben. Jól gondolom én ezt?
Igen, igen, teljes mértékben, és mindahányan öten restauráltuk, mindannyian úgy éltük meg, tehát elcsendesedve, nem a szokásos hangoskodással restauráltunk, hanem tényleg egy ilyen belső elcsendesedéssel álltunk a restaurálás finom részleteihez.
És ez szükséges is hozzá.
Igen.
Enélkül gondolom nem is megy.
Szutor Katalin, festő, restaurátor művésszel, Éger Veronika beszélgetett. A beszélgetés folytatása holnap 16 órakor lesz hallható.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.